Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és azokat is köszöntjük szeretettel, akik a világhálós közvetítésünkbe kapcsolódnak be. Hirdetem, hogy gyülekezeti alkalmainkat a jövő héten még az eddig megszokott rend szerint YouTube csatornánkon fogjuk közvetíteni, kedden, csütörtökön és szombaton, majd a jövő vasárnaptól új rendet fogunk bevezetni, de azt majd a jövő vasárnap fogom hirdetni. Köszönöm mindazoknak a szolgálatait, akik az elmúlt héten is szépítgették környezetünket, takarították templomunkat. Szomorú szívvel osztozunk gyászoló testvéreink fájdalmában. Az elmúlt héten, 25-én, 12 órai kezdettel itt templomunkban gyász Isten tisztelet keretében búcsúztunk Gáspár György 66 esztendőt élt atyánk fiától. Isten adjon békességet itt maradt hozzátartozóinak, szeretteinek. Szeretettel hirdetem a testvérek számára az adakozás lehetőségét, akár itt Persejben, vagy nyugtás befizetéssel, vagy akár banki átutalással is támogathatjuk gyülekezetünk szolgálatát. Szeretettel kérem mindazokat, akik Reformátusok lapját igényelnék, hogy ezt az igényüket az iratterjesztésben Fischer Péterné Ildikó testvérünknek jelezzék, és majd ő elmondja, hogy milyen lehetőségek vannak a kérésnek, az igénynek a kielégítésére. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, minnyájunknak őrizője, megtartója az elkövetkezendő héten is. Kedves testvéreim, a 86. Zsoltár, heti Zsoltárunk, ebből fogjuk most énekelni az első és második verset. A 86. Zsoltárunkat a 77. Zsoltár dallamára énekeljük. Az első verse így kezdődik tehát a 86. Zsoltárnak. Hajtsd hozzám, Uram, füledet! Hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgasd meg kérésemet, mert igen szegény vagyok, az én szükségem nagyok. Tartsd meg testemet, lelkemet, tekintsd kegyes életemet, szolgádhoz térjen kedved, ki bízik csak te benned. Hozzád minden nap óhajtok, nagy szükség, te nagy hírgalmad szerint, kegyelmezz meg óránként. Szolgád lelkét vigasztald meg, Uram, kiáltásom halld meg, mert szívemet e végre emeltem fel az égre. Hitvallásunk tanítását hallgassuk most figyelmes szívvel, mi gyakorlatát írják le nekünk, és azon belül mindazt, amit a Szent Keresztséggel kapcsolatosan vallunk. Mi módon emlékeztet és bíztat téged a Szent Keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozata javadra szolgál? Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szerzette, és egyben azt ígérte, hogy az ő vére és lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az ő kegyelméből, a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít, és a Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghalljunk, és istenes, fedhetetlen életet éljünk. Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével olyan bizonyosan megmos, amint megmosattunk a keresztség vizével? A keresztség szereztetése alkalmával, mikor így szólt: elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ez az ígéret ismétlődik meg akkor is, midőn a Szentírás a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának nevezi. Tehát a maga a keresztség vizével való külső megmosás elmossa a bűnöket? Nem, mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűntől. Gyertek, kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki önmagadat áldoztad az Atya előtt, ami vétkeinkért engesztelő áldozatul. Magasztalunk és áldunk téged azért, mert egyszer s mindenkorra bűnbocsánatot szereztél nekünk, és a benned való hit által az Atya megbocsájt nekünk, hogy életünk legyen, méghozzá örök életünk ő vele, ott az ő országában. Magasztalunk téged, hogy ebből az eljövendő életből, az Atyával való közösségből adsz nekünk kóstolót, amikor alkalomról alkalomra eljöhetünk és itt lehetünk ebben a házban a te szent színed előtt. Kérünk téged, most is emeld föl a mi lelkünket ennek a világnak sokféle hiába valóságából, amelyből ide érkeztünk, és adj nekünk kóstolót a veled való közösségből, hogy megerősödjünk, hogy oda emeljük a mi tekintetünket, ahonnét van a mi életünk, megtartatásunk, ahonnét származik a mi előtted való igazságunk. Taníts bennünket, Urunk, a te útaidra. Kedves testvéreim, hallgassuk most Isten igéjét, úgy, ahogy írva található az Ószövetségben, a mai napra jelölt szakaszban, A Prédikátor könyvének 6. fejezetében, méghozzá a fejezet 10. versében. Nevezett helyen, a Prédikátor könyvének 6. fejezetében, a 10. versben ezt találjuk megírva. Régtől fogva megvan a neve annak, ami létezik, és tudott dolog a sorsa. Ezért nem szállhat szembe az ember azzal, aki fölötte áll. Kedves testvérek, a napokban bibliaolvasó kalauzunk az Ószövetségből a Prédikátor könyvét jelöli olvasásra, és talán nem tévedek nagyot, ha arra gondolok, hogy ez az Ószövetségi könyv nem a legismertebb könyvek egyike. Talán sokáig lapozgattunk jobbra-balra, hogy egyáltalán megtaláljuk az Ószövetségben. És talán azzal sem tévedek nagyot, ha azt állítom, hogy miközben elkezdjük olvasni ezt a könyvet, nagyon sokféle érzés meg gondolat járja át a szívünket. Néha még olyasmi is, hogy hát hogyan kerülhetett ez a könyv ezekkel az üzenetekkel bele a Szentírásba. Sokan nehezen boldogulunk egy könyv mondandójával, és azért, hogy még inkább megértsük, vagy hogy egyáltalán megértsük, segítséget ad az nekünk, ha egy kicsit megismerjük ennek a könyvnek a hátterét. Ha meg akarjuk ismerni egy bibliai könyv hátterét, akkor legelőször azt tehetjük meg, hogy megpróbáljuk megismerni a szerzőt, mert a szerző élete, körülményei sok mindent megmagyaráznak abból, amit egy adott szerző a maga idejében Isten lelke vezetésével megörökített. Ugyanis a Szentírásban az, amit olvasunk, Isten ígéje soha nem vonatkoztatható el attól, hogy a szerző, akit Isten eszközül használt, mikor és milyen körülmények között élt. Azt csak a naív emberek gondolják, hogy a Biblia úgy íródott, hogy emberek függetlenül attól a kortól, azoktól a történelmi eseményektől, amelyekben éppen éltek, leültek, azt írogattak könyveket, amiket később más emberek úgy ítéltek meg, hogy ezek szent iratok, aztán nosza, foglaljuk egybe őket. Testvérek, Isten a szerzőket a maguk történelmi, sokszor életkontextusában használta föl arra, hogy az adott üzenetet ő rajtuk keresztül elmondja. Amit a szerzők leírtak a Szentírásban, az ő életüktől nem volt idegen. Nem valami robotok voltak, hogy mindegy, hogy mi jön rajta, kóla, víz, vagy bármi más üdítő, hanem olyan emberek voltak, akiket Isten mindenestől fogva, az egészségi állapotukkal fogva, a családi állapotukkal fogva fölhasznált arra, hogy pontosan azt az üzenetet adja át, amit rajtuk keresztül nekünk átadott. Ezért fontos, hogy egy bibliai könyvet, amit nem értünk, ha nem értjük, próbáljuk meg legelőször föltérképezni. Honnan, milyen korból, milyen körülmények közül született meg ez a könyv? Hát itt mindjárt abba a bajba is kerülünk persze, hogy ebben a könyvben nincsen egyértelmű utalás arra nézve, hogy ki is volt a szerzője. Ugyan több szakasz sugallja azt, hogy esetleg az Ószövetség nagyjai közül, mert úgy tűnik számunkra, hogy egy igen értelmes ember volt a szerző, szóval több szakasz sugallja azt, hogy esetleg Salamon király volt ennek a könyvnek a szerzője, de hát ennek meg egy kicsit ellentmondani látszik az, hogy az a könyvnek a címe, hogy a Prédikátor könyve. És hát Salamon király volt elsősorban, nem pedig prédikátor. És ha még inkább veszük a fáradtságot, hogy tanulmányozzuk ezt a könyvet, akkor arra is rá fogunk jönni, hogy a könyvben gyakran megjelenik egy olyan stílus, az írónak a stílusa, ami arra utal, hogy ő nem annyira király volt, inkább mint egy alattvaló szólal meg. Összességében, ha nem is tudjuk a nevét, az kiderül ebből a könyvből, hogy aki írta, egy idős vagy idősödő ember volt, aki élete egyik szakaszát jó módban, gazdagságban élte le, és aztán az élete végére, élete második szakaszára Isten félő emberré lett. És ebben az ő Isten félő állapotában, hitre jutott állapotában, ahogy ma mondjuk, visszatekint, és őszintén vall az életének az első szakaszáról, amit ő istentelenül élt. Mindarról, amit ő akkor vallott, ahogyan ő az életét folytatta. Hasonlóan azokhoz, akik hozzá, hasonlóan a kortársai közül, szintén hitetlenül éltek. A könyvet tehát, amikor kezünkbe vesszük, akkor felfoghatjuk úgy is, mint egy elgondolkozó, hívő embernek a bizonyság tételét. Ismerte és élte az életet Isten nélkül, majd később, amikor Istenhez talált, már látta és tudta, hogy miben tévedett korábban. Hogy miben járt tévesen. És ez a könyv tulajdonképpen egy tanúságtétel, ahol egyúttal leleplezi azt, hogy hogyan is gondolkoznak az emberek Isten nélkül, őszintén kimondja ezt, mondják mai szóval úgy, hogy oda tolja elénk, ilyen az élet Isten nélkül, de mindezt már úgy teszi meg, mint aki Istenhez talált, és Istennel egy egészen másféle életre talált. Így kell minden részt, amit az Isten félelem nélküli életről vall ennek a könyvnek az írója, olvasnunk és értelmeznünk. Nem sarkal bennünket arra, hogy istentelenül éljünk, hanem leírja nekünk azt, amiről úgy látszik sem a kortársai, a modern ember meg már végtelenül nem szeret gondolkozni. Olyanokká lettünk, hogy egyik pillanatról a másikra élünk. És ha nem jön valami üzenet a telefonunkra, már megnézzük, hogy miért nem jött. Csak nem kikapcsolt, csak nem kiestem a világ körforgásából, hogy már nem pittyeget, már nem csörgött, már ilyenek vagyunk. Nem szeretünk nagy távlatokba gondolkozni, ha szabad így mondanom, nem szeretünk szélesebb kontextusokban gondolkozni, se a magunk életéről, sem pedig ennek a világnak a sorsáról. Ezért ez a könyv különösképpen is értékes, mert bennünket, keresztény embereket is tanít gondolkozni, helyesen látni a dolgokat. Úgy tűnik, hogy az Isten félelem nélküli élet az évezredek óta semmit sem változik. Mert azért alapvetően láttatja velünk ennek a könyvnek az írója, hogy az ember mohón kap minden után az életben, olykor ez vagy azután, és végül semmiben nem talál békességet. Le akarja nekünk írni őszintén az író, hogy az ember szalad az újdonságok után, szalad a gazdagság után, de őszintén leírja, hogy nem talál az ember semmiben megnyugvást és békességet. Amikor azt mondja, hogy értelmetlen, akkor azt írja le, hogy nem azt kapja az ember azzal, amit megragad, amit szeretne kapni. És ez egy értelmetlen dolog. Értelmetlen dolog, ha az ember fáradozik valamiért, és aztán nem élvezheti annak a gyümölcsét vagy jutalmát. Az ember uralni akarja a világot, de amíg a világ mindent átél, az ember meghal. Szembesít ez a könyv bennünket ezzel a ténnyel, amivel nem szeretünk szembesülni. Még a ravatalnál se szeretünk vele szembesülni. Hogy a világ megy tovább, mi meg kiestünk a világ forgásából. Vagy ki fogunk esni a világ forgásából? De nem szeretjük ezt hallani, testvérek. De ez a könyv szembesít ezzel bennünket. Az ember kergeti a reményeit, a vágyait, és akár eléri, akár nem. A valóság az, hogy végül meghal, el és kimúlik ebből a világból, és ezért azt mondja a prédikátor, hogy mindaz a fáradozás, amiért fáradozott ezen a világon az ember, hiába valóság, ugyanis elmúlik. Értik a testvérek, és szeretném megértetni a testvérekkel, hogy nem az múlik el, amit itt összeépítettünk, hanem mi múlunk el belőle. Ez itt fog maradni. Reméljük, majd 100 év múlva is lesz benne gyülekezet, de mi? Már nem leszünk sehol. Mi múlunk ki? Nem a gazdagság múlik el, olykor az is elmúlik. Hanem mi múlunk el amellől, amiért fáradoztunk, amire mindent föltettünk, amiért hajtottunk, amiért epekedtünk, amire odaadtuk az egészségünket. Az itt marad, csak mi szépen elmegyünk. Tulajdonképpen ez az Isten félelem nélküli életnek a valósága. Hajthatjuk a reményeinket, az álmainkat, de nem tudunk semmit változtatni azon a való dolgon, hogy itt kell hagyni. El fogunk ettől szakadni, méghozzá más helyen szembesít ezzel a Biblia bennünket, üres kézzel fogunk elszakadni. Magyarán nem tudunk elvinni ezekből a reményeinkből, ezekből az eredményeinkből semmit. Nem tudunk elvinni. Ha az érdemeinket el is temetik velünk együtt, oda teszik a koporsóba, az csak ott el fog porladni. Nem tudjuk magunkkal vinni azokat. Azonban a prédikátor szembesít azzal bennünket, hogy mindaddig így van ez, az ember életében ez a valóság, amiben nem szívesen szembesülünk, amíg Istenre nem találunk, pontosabban, amíg Isten kegyelme valahogy meg nem ragad bennünket. Mert az ilyen ember, akit Isten kegyelme megragadott, és aki eljut Istenhez, az ilyen ember egy felismerésre jut. Ez a felismerés is le van írva ebben a könyvben, méghozzá olyan formában, hogy az Isten félelemre jutó ember felismeri, hogy a világ Isten szándékai és akarata szerint működik. Az embernek megvannak a békességre jut, onnantól kezdve Istenre hagyatkoz versének egy hatalmas tanítása van, és tulajdonképpen azt foglalja nekünk össze, hogy az Isten félő nem ugyanúgy tekint az életre, mint az istentelen. Azaz más az élet szemléletünk. És ezt szeretném a testvérek számára aláhúzni egy olyan világban és egy olyan világkorszakban, amelyik kényszeresen minden embernek egységes világszemléletet akar az agyába programozni. Ma a világ el akarja érni azt, amit el akart érni korábban a kommunizmus, hogy mindenki egyféleképpen gondolkozzon. Csak egyféleképpen lehet gondolkozni. Aki ebben nem simul bele, azt ki kell a társadalmon kívül rekeszteni. Ugyan ez a világszemlélet, ez küzd a kirekesztés ellen, de azokat, akik nem teszik a magukévá ezt a fajta világszemléletet, ami ma egyre jobban kibontakozóba van körülöttünk, és bennünket, magyarokat még úgy tűnik, hogy rettent, aki nem teszi magáévá ezt, azt ki kell rekeszteni, azt le kell szavazni, azt meg kell bélyegezni. Miközben azért küzdenek, hogy mindenki élhessen a maga világ szemléletében. Testvérek, az Isten félelem azt jelenti, hogy mi máshogyan tekintünk az életre. Ezért, ha a világot lehet is uniformizálni, És a társadalmakban el is lehet érni ideig, óráig, hogy mindenki egyféleképpen gondolkozzon, mindig lesz egy olyan réteg, amelyik másként fog az életre tekinteni, és ezek lesznek a valódi keresztjén emberek. Ők fognak kilógni, független attól, hogy melyik nációhoz tartoznak, és a világ melyik részén élnek. Az Isten félő embernek sajátos élet szemlélete van, ami mindig radikálisan különbözik az istentelenek élet szemléletétől. A 10. vers 2 mondatból áll. Az első mondatában ezt olvastuk: régtől fogva megvan a neve annak, ami létezik, és tudott dolog a sorsa. Ez a hívő élet szemléletnek egy igen fontos foglalata. Tulajdonképpen azt jelenti itt ki a prédikátor, hogy a világ és benne az ember nem véletlen és nem magától létező. Tehát az, hogy mi itt vagyunk, a Földön vagyunk, emberek, ez nem egy véletlen műve, hanem emögött egy szándék, egy akarat áll. Nem magunktól létezünk. Hadd húzzam megint alá, testvérek. A keresztény életszemlélet nem vallja azt az evolúciós tant, már itt elválik a mi életszemléletünk a világtól, hogy mi csak úgy véletlenek folytán valahogy kifejlődtünk, egyre több sejtünk lett, egyre okosabbak lettünk, megtanultunk fára mászni, meg aztán a fáról lemászni, fölegyenesedni, megtanultuk a kezünket nem csak arra használni, hogy vakarjuk a fülünket, hanem hogy dolgozzunk, munkálkodjunk vele. Testvérek, a Biblia azt mondja nekünk, hogy mi nem véletlenszerűen vagyunk itt a Földön. Mit mond? Régtől fogva megvan a neve annak, ami létezik, és tudott dolog a sorsa. Mindennek neve van, ez a Biblia gondolkozásában azt is jelenti, hogy körülírjam ezt, hogy mindennek rendje van. Méghozzá mindennek nevesített rendje van. Azaz van valaki, aki tudja mindennek a sorsát, mert ő nevesítette. Az ember nem tudja a maga sorsát. Az ember még a világot sem érti. A másik sorsát se érti. De nem értjük sokszor a földet, nem értjük az időjárást, nem értjük a növényeket. Sok mindent tudunk, de valamit nem értünk. Mégis azt mondja itt a prédikátor, az istenfélő prédikátor, hogy mindennek nevesített rendje van, mert van valaki, aki tudja és ismeri mindeneknek a sorsát. Azaz azt mondja, hogy meghatározott eredete van mindennek a világon, és ha meghatározott az eredete, akkor van célja is. Akkor van célja is, és bizony ez is meghatározott. A név adott, mert adatott. Ugye mindannyiunknak van neve. Erről tudjuk magunkat azonosítani. De ezt a nevet nekünk adták. Azok adták nekünk, akiktől származunk. Az őseink adták nekünk. Viseljük is a nevüket generációról generációra. Hordozzuk a nevet. A nevünk adott. Megtanítják nekünk, ahogy növünk föl. Megszokjuk, hogy bennünket így hívnak. Lacika, Pistike, Zolika, vagy bárhogy. És hozzászokunk, hogy ez a mi nevünk. A nevet meg lehet változtatni, testvérek. Divat lett ez ma. Meg lehet változtatni a nevet, de ez nem változtat semmit az ember, az adott személy eredetén. És ezt ne felejtsük el, hogy az ember megváltoztathatja a nevét, fölülírhatja azt, amit örökölt, amit adtak neki, De ez alapvetően nem fog változtatni semmit az ő eredetén, a tényeken. Hadd mondjam így, a tényeken, hogy ki az apja, meg ki az anyja. Ezen semmit nem fog változtatni. Lehet elfüggetleníteni magamat ősöktől, lehet új nevet választani magamnak, idegen nyelvűt, ez nem fogja azt fölülírni, hogy én kinek vagyok a gyermeke. Ki az anyám, meg ki az apám. Tulajdonképpen, mivel azt mondja a prédikátor, hogy mindennek van neve ezen a földön, és elrendelt célja, sorsa, az az Istentől elrendelt a mi életünk, a mi sorsunk, ezért azt mondja a 10. vers 2. felében, a keresztjén életszemléletnek megint egy második komoly pillére, hogy az ember nem szállhat szembe azzal, aki felette van. Tehát adott a nevünk, amit kaptunk valakitől, adott a világ rendje, amiben beleszülettünk, ismert az eredete, a sorsa, a célja, és azt mondja a prédikátor, hogy az ember nem szállhat szembe azzal, aki felette van. Magyarán azt mondja ki, a hitetlenek gondolkozásmódját, életszemléletét megcáfolva a prédikátor, hogy az ember nem a világ egyetem csúcsa. Az istentelen gondolkozásnak tulajdonképpen ez az alap pillére, hogy az ember a csúcs. Mi állunk a csúcson. Nincs fölöttünk senki és semmi. A prédikátor azt mondja, nem szállhatunk szembe azzal, aki felettünk van. Az ember nem minden tudó, és nem is minden ható, ahogy ezt az istentelen világszemlélet gondolja. Mi tudunk mindent, és mindent meg is tehetünk. Egyetlen személy van, aki az ember felett áll, és ez nem más, mint Isten. Nagyon kérem a testvéreket, az a mi protestáns hitünknek, de a keresztény hitnek is különösen hangsúlyos része, hogy értsük meg azt, ahogy itt beszél a Szentlélek a Szentírón keresztül, hogy tudnélik, Istenről úgy beszél, mint személyről. Testvérek, Isten nem eszme. Isten nem filozófia, nem valami láthatatlanul terjengő erő, mint a gravitáció, vagy mint az oxigén, vagy mint a levegő. Szeretném, hogyha ezeket a gondolatokat elvetnénk a fejünkből, mert Isten nem ez. Isten személy, aki nevet adott, rendet adott, egy filozófia, egy gondolat nem tud nevet adni, rendet biztosítani ennek a világnak. Az nem tud eredni. Az nem tud célba segíteni semmit. Isten személy, és mindig így kell róla gondolkoznunk. Pontosan azt teszi ma körülöttünk a világ, hogy Isten személyteleníti. Isten személyteleníti. Jó, tudjuk, ő a nagy erő. Bevonjuk a nagy erőt, mondják, ugye, sokan. Be kell vonni. És elhiszik keresztjének, hogy tulajdonképpen az imádság is ezt jelenti, hogy mi, mint egy ilyen nagyító, a fényt összegyűjtjük, és aztán oda sugározzuk ezt az erőt, ahova kell. Testvérek, ez hatalmas tévedés. Isten személy. Nem eszme és nem filozófia, nem valami megfoghatatlan konglomerátum, amiben ez is belefér, meg az is belefér, hanem személy. Méghozzá olyan személy, aki ott áll az ember és a világ mindenség felett. És mit mond a prédikátor? Azt mondja, az ember nem szállhat szembe Istennel. Olyan jó lenne, ha megértenénk, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ember nem harcolhat az Istennel. Ez azt jelenti, hogy az ember nem győzhet az Isten ellen, mert az Isten az ember felett áll. Az ember harcolgathat. Szokott ez úgy lenni, ugye, hogy a szegény kis magyar válogatott neki esik a nagyoknak. Hát mondhatnánk azt, de ne öljenek meg a foci szurkolók, hogy kiegyezünk előre egy szerény vereségbe. Most az EB-n is majdnem így volt, mikor megjött a sorsolás, hogy na, kiegyeznénk egy nagyon szerény kis vereségbe mindegyik ellenfelünk ellen, mert nagy foci nemzetekkel kell nekünk most szembenézni. De nem mondtuk ezt. A magyar válogatott kiment a pályára, focizott, és megrendültek a nagy foci nemzetek csapatai, amikor szembe kerültek velünk. Lehet velük harcolni. Lehet győzni, meg lehet döntetlenre hozni a dolgokat, esélytelenül is. De testvérek, Istennel szemben, hiába megy ki az ember, kimehetünk nagy mellénnyel, kimehetünk szerényen, az ember Istent nem tudja legyőzni. Ilyen nagyon egyszerűen mondja el nekünk a prédikátor, hogy Isten az ember felett áll. Kész. Nem részletezi, felettünk áll. Valami olyasmi jusson eszünkbe, néha lehet látni ilyen bőrleszkeket, amikor Chaplinnek is talán volt, azt hiszem, egy ilyen filmje, amikor boxolót alakított, és valami hóri, horgas, magas ember ellen kellett boxolni, aki egyszerűen csak megfogta a fejét így távolról, és Chaplin csapkodott ott, de el se érte. Bocsánat, én elértem a mikrofonomat, de ő el se érte azt, aki ellen küzdött. Hát testvérek, az, hogy Isten felettünk áll, az azt jelenti, hogy képtelenek vagyunk őt legyőzni. El se tudjuk érni. A közelébe se tudunk férkőzni. Ez nagyon fontos eleme az Isten félő életnek, a mi életszemléletünknek, hogy tudnélik, mi nem szállunk szembe Istennel. Ő nevet adott, kezében tartja a világot, az én életemet is, és az Isten félő ember nem harcol Isten terve ellen, Isten személye ellen. Nem így az istentelen emberek, akik teljesen más életszemléletben megpróbálják átírni és átrendezni a teremtett világot. És hadd utaljak most újra erre, testvérek. És szeretném, ha mindannyian megértenénk, hogy az, ami a világban ma zajlik, nem politika, a politika csak az eszköz, amin keresztül egy sokkal súlyosabb dolog megy végbe. Ne keverjük össze, testvérek, az orvos kezében a szikét az orvossal. Mert hiába fekszek a műtőasztalra, és hiába teszik mellém a szikét, nem fog történni semmi. A fontos az orvos. Az, ami ma körülöttünk történik a világban, testvérek, az az embernek, az emberiségnek az istentelensége, és az istentelenségnek az a kicsúcsosodása, hogy megpróbáljuk átírni és átrendezni a világot. Holott, mit mond az Isten félő életszemlélet? Mindennek rendje van attól, aki a világ felett áll. Mi új neveket és új identitásokat találunk ki. Új nevek és új identitások. Nézzék meg a testvérek, különösen az idős testvéreket kérem, hogy gondolják végig, hogy hova jutott el a világ. Minek mi volt a neve régen, az mit jelentett, és az utóbbi 15-20 évben mi minden változott meg. Hány olyan fogalom van, amivel embereket, nemi identitásokat akarunk leírni, és fogalmunk sincs róla, hogy mit jelent. Az ember új neveket, új identitásokat talál ki. Megváltoztatja ma az emberiség a fogalmak ősi jelentés tartalmát. Amit évezredeken keresztül használtak az emberek egymás között, és mindenki tudta, hogy ez a fogalom mit jelent, férfi meg nő, azt most az utóbbi 15-20 évben az emberiség elkezdi fölrúgni. Megváltoztatjuk a jelentés tartalmát. Testvérek, a keresztény élet szemléletünk azonban azt mondja, hogy Istennel szemben az ember nem győzhet. Amikor nem akarunk belesimulni abba a rendbe, amit Isten adott a világnak, amikor nem akarjuk elfogadni azt a nevet, ahogy mondtam, amit Isten adott ennek a világnak, akkor ez azt jelenti, hogy felvettük a harcot Istennel. De fontos, hogy mi keresztények tisztában legyünk azzal, hogy Istennel szemben nem győzhetünk, mert Isten nem fog összezavarodni. A világ össze fog zavarodni. Nagyon. Már most össze van zavarodva a világ. Totális káosz van az emberi fejekben. Isten nem zavarodik össze. Ez mit jelent? Isten, aki nevet adott a világban mindennek, aki elindította ezt a világot a maga útján, tudja, hogy ki a férfi és ki a nő. Műtethetjük magunkat ide meg oda, vagy függetlenül attól, hogy műtetjük magunkat, változtathatunk mi identitást, Isten nem zavarodik össze. Ő tudja, hogy ki a férfi, ki a nő és ki a gyermek. Isten pontosan tudja, hogy mi a házasság. Mi megpróbálhatjuk új dolgokkal megtölteni a házasság fogalmát. Mondhatjuk erre is, meg arra is, mindenféle emberi kapcsolatra, meg most már aztán ugye valaki egy lufit feleségül vehet, meg akármi a csodát. Mi csinálhatjuk ezt, testvérek? Isten tudja, hogy mi a házasság, és mi nem az. Isten tudja, hogy mi a szülőség. Nézzék meg a testvérek, hogy mi ezt is át akarjuk írni. Ki a szülő, hogy lehet az ember szülő, milyen joga van a szülőnek, milyen joga nincs a szülőnek. Isten pontosan tudja, hogy mi a szülőség, mert ő szerezte, ő adott nevet, azaz ő adott rendet ennek. És hogy mondjam ezt is, testvérek, Isten tudja, hogy mi a szivárvány. Mi már nem tudjuk. Hát teljes káoszba vagyunk, de Isten tudja, hogy mi a szivárvány. Nem változtathatunk meg semmit azon, harcolhatunk Isten ellen, de Isten, aki a világ felett áll, nem fog ettől összezavarodni. Mi össze fogunk zavarodni. Hatalmas káosz van, lesz és fog uralkodni tovább egyre jobban az emberiség között. De Isten, testvérek, soha nem fog összezavarodni. A prédikátor életszemlélete megváltozott, új látást kapott. Új látást kapott. Amikor Isten rátalált, és ő oda fordult Istenhez, testvérek, akkor ez az ember egy új életszemléletet kapott. Mi árulja el az életszemléletünket? Hogy nekünk van-e már új életszemléletünk, vagy csak úgy sodródunk ennek a világnak a dolgaival? Azt mindig elárulja pontosan a mi életvitelünk. Mert mi mindannyian úgy élünk, ahogyan gondolkozunk, mindannyian úgy beszélünk, ahogy az életet szemléljük. Elárul bennünket. A Biblia ezt is elmondja, hogy a szívünkből jön a cselekedet, a szívünkből jön a szó. Arról a szívből, abból a szívből, ami életünknek a közepe. Tulajdonképpen az a csírája az emberi életnek, a mi gondolkozásunknak, életfelfogásunknak, szemléletünknek. Azt mind elárulja, testvérek, összességében a mi életvitelünk, hogy hogyan gondolkozunk. De a prédikátor emlékeztet bennünket, hogy minden úgy volt, van és lesz, ahogyan Isten megtervezte, ahogyan Isten akarja. Az Isten félelem azt jelenti, hogy elkezdek Isten tervéhez, akaratához igazodni mindenben. Nem veszem föl a világ életszemléletét, és nem maradok meg abban az életvitelben, ami abból az életszemléletből következik, hanem ha Isten félő vagyok, akkor elkezdek Istenhez igazodni. Az Isten félők, testvérek, mindig elkülönülnek ebbe a világba. Nem úgy különülnek, hogy mi itt összejövünk, és innen kizárunk másokat, hanem a mi életvitelünk alapján különülünk el. Nem akarjuk ezt, nem tudatosan vagyunk mások abban az értelemben, hogy hát akkor mi többet semmi olyasmit nem csinálunk, amit a világ csinál, hanem amiatt vagyunk mások ebben a világban, hogy Istenhez igazodunk. És minél jobban távolodik ez a világ Istentől, az Isten rendjétől, minél jobban hadakozik az Isten ellen, annál jobban fog látszódni, hogy kik azok, akik megragaszkodnak Istenhez. Vannak a világ történelmnek békésebb időszakai, amikor az ember nem harcol annyira nyíltan Isten ellen, és ilyenkor sokszor ez a különbség az Isten félők és az istentelenek között, ez sokkal kisebb. Ez tulajdonképpen a valódi keresztény társadalom, ahol nem mindenki hívő, egyáltalán mindenki hívő, de sokkal kisebb a különbség. És vannak olyan történelmi időszakok, amelyekbe éppen gázolunk bele ezerrel, amikor nagyon el fog válni egymástól, hogy ki az, aki Istenhez igazodik, ki az igaz Isten félő, és ki az, aki úszik ennek a világnak az istentelenségében, aki megy előre, és harcol az Istennel, noha nem győzhet. Drága testvéreim, Isten abban a kegyelemben részesített bennünket, hogy megmutatja nekünk az ő személyét, beavat bennünket ezen a mai vasárnapon a prédikátor által abba a titokba, ami életszemléletünknek az alapja. Régtől fogva megvan a neve annak, ami létezik, és tudott dolog a sorsa. Ezért nem szállhat perbe az ember azzal, aki felette áll. Boldogok vagyunk mindnyájan, akik igazat adunk Istennek, a mi életünknek van perspektívája, mi egyre közelebb kerülünk Istenhez, az Isten országához, és majd a halálunkkor belépünk ebbe az országba. Akinek nincs Istene a földön, az vágyakozik, sóvárog, a földön látni akarja a mennyet, és amikor meghal, akkor szembesülni fog azzal, hogy a menny az nem itt van a földön, hanem ott a túloldalon, ahova nem léphet be. Mert aki Isten figyelmen kívül hagyja az életben, azt Isten is figyelmen kívül hagyja az ő országában. Kérlek benneteket, hogy amikor olvassuk ezt a könyvet, ennek a hétnek a folyamán gondolkozzatok. Azon gondolkozzunk leginkább, hogy melyik szemlélet a miénk. Az, amit a prédikátor leír, hogy hitetlenül így gondolkoztam, vagy az az életszemlélet és életvitel a miénk, amelyik arról szól, hogy igazat adunk Istennek. Igazodunk hozzá. Hívlak és bátorítalak benneteket arra, hogy legyünk mi itt egy olyan közösség, egy olyan gyülekezet, ahol igazat adunk Istennek, az ő igéjének, az ő kijelentésének, az ő rendjének, ahol elfogadjuk a mi sorsunkat, akkor is, ha ez a mi igazat adásunk bennünket hátra tételek felé fog vinni, maradjunk mi csak hűségesek ahhoz, aki ellen harcolni nem lehet, mert az ember Istennel szemben mindig alul fog maradni. Isten juttasson bennünket jó belátásra, és hozzávaló hűségben őrizzen mindannyiunkat. Amen. Nem prédikáltam estig, de most egy esti éneket fogunk énekelni, aminek nyilván túl azon, ha szöveg egy esti énekké teszi, lelki értelemben van egy csodálatos üzenete, és kívánom, hogy Isten ezt fölfedje előttünk. Az 510. dicséretünket keressük ki, és ennek fogjuk az első és az utolsó versét énekelni, az első és a hatodik versét. Ó lelkem, szent napsugara, ahol te vagy, nincs éjszaka.
Szent napsugara, ahol te vagy, nincs éjszaka. Bár földéköd ne szállna fel, s látás elől ne fedne. Áldj meg, ha ébredünk, jóságot szemtengerén, majd el nem lejt az égi fény.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága. És köszönjük, hogy ez a világosság, új világosság, amely legyőzi azt a sötétséget, amelybe születtünk, és az örök sötétséget is, amely várna mireánk, Te nélküled, drága Jézus Krisztusunk. Magasztalunk Téged, hogy közel jössz hozzánk, és kegyelmesen keresel bennünket, akik talán összezavarodtunk, akik nem értjük a saját világunkat, a saját sorsunkat. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket arra, hogy a mi mennyei atyánk ott áll mindenek felett. Ő volt az, aki mindent elrendelt ebben a világban, és aki elrendelte a mi életünk menetét is. Így szeretnénk igaz Isten félelemmel hálát adni mindazért, amit eddig nekünk adtál. Hálát adni a kegyelemért, hálát adni szeretteinkért, hálát adni a mi népünkért, országunkért, és így szeretnénk Te előtted leborulva hálát adni a jövőnkért is. Kérünk Téged arra, Urunk, tégy bennünket bölcsekké, akik megértjük, és ebben gyakoroljuk is magunkat, hogy hozzád kell nekünk igazodnunk. Nevelj bennünket, Urunk, az engedelmességben egységre, és formáld így a mi közösségünket is, a neked engedelmeskedő emberek igaz szeretet közösségévé. Köszönjük Te neked, hogy nem kell félnünk, mert Te tudtunkra adtad, hogy mi a rendje az istenfélők életének haláluk után. Köszönjük Te neked, hogyha sokféle hátratétel is ér bennünket az életben. Azt ígérted, Úr Jézus Krisztus, hogy helyet készítesz a téged félőknek és a te követőidnek a mennyben. Magasztalunk téged ezért, ami jó és boldog reménységünkért, hogy ezáltal elveszed a mi félelmeinket, megvigasztalsz és megerősítesz bennünket életre és halálra egyaránt. Tedd ezt meg mindannyiunkkal, vonj bennünket magadhoz egyre közelebb, és formáld úgy a mi életünket, hogy ebben a világban mindig tudjunk melletted dönteni, melletted megmaradni. Köszönjük, hogy lehetséges ez. Köszönjük mindazokat, akik előttünk éltek, és így élték meg az életüket. És köszönjük, hogy így élhetjük meg mi is. Adj erre erőt, világosságot, és szívünknek minden készségét is tőled kérjük erre nézve. Hallgass meg bennünket, amikor személyesen is megszólítunk téged, egyen-egyenként kiki a maga sorsából, életútjából. Köszönjük, hogy te ígéred nekünk azt, hogy a szívből kiáltunk te hozzád, meghallgatsz bennünket. Legyen ezért áldott a te neved, Urunk. Amen. Következő percben kiki a maga csendességében személyes imádságát mondhatja Isten színe előtt. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, folytassuk könyörgésünket most közösen és fennhangon is, az Úr Jézus Krisztus által tanított imádság mondásával. Mi, atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és Isten tiszteletünk záró dicséretét énekeljük. A 251. dicséretünknek lesz ez az első, valamint a 6., 7. és 8. verse. A 251. dicséretünknek énekeljük tehát az első, 6., 7. és 8. versét. Meghódol lelkem, te néked nagy felség.
Írd be könyvedbe.